Sziasztok! Ez itt a Leadership Fight Club podcastja, a Business Flow 8 csatornáján. Ez egy abszolút vezetői harcosok klubja, amit építünk itt kifejezetten azzal a céllal, hogy támogassuk a magyarországi vezetőket. A mai adásban egy nagyon-nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni Ménesi Kristóffal, aki a Csak Egyet Alapítvány kommunikációs és forrásfejlesztési vezetője. A Csak Egyet Alapítvány alapvetően mélyszegénységben élőket segítő karitatív szervezet. A témánk ma elsősorban arról fog szólni, hogy milyen képességekre, milyen jellemzőkre van szüksége egy friss vagy pályakezdő vezetőnek, amikor belép, ha úgy tetszik, a vezetésnek a világába. Kristóf valamivel több mint egy éve vett át egy csapatot, egy gyakorlatilag több mint egy évtizedes háttérrel rendelkező szervezetben, és ez eléggé sajátos kihívásokat tud rejteni magában. Én Csóka Dávid vagyok, én is vezetőfejlesztésre foglalkozom, kezdjünk is hozzá! Amikor az ember átvesz egy csapatot, egy vállalkozás, bekerül egy helyre, lehetőséget kap, vagy hirtelen előléptetik, akkor ez egy eléggé egyedi kihívást tud jelenteni, különösen akkor, hogyha egy már meglévő rendszerbe érkezik be az ember vezetőként, és te is egy ilyen dolgon mentél át, Kristóf. Úgyhogy mindenek előtt azt kérdezném meg, hogy hogyan készültél fel arra az időre, amikor hirtelen be kellett kerülnöd ebbe a csapatba, gyakorlatilag vezetőként az első pillanattól, úgyhogy te vagy a legfrissebb személy.
Talán annyi háttérrel kezdeném, hogy nála nem pusztán annyi történt, hogy vezetőként egy meglévő csapatba bekerültem, hanem életem első vezető tapasztalata volt ez egyfelől, másfelől pedig nem is egy másik munkahelyről érkeztem, hanem én egy elég izgalmas útkeresésből, gyakorlatilag szerzetes irányba tapogatóztam, és ugye nekem volt korábbról munkatapasztaltam több év, de mégis ott volt egy kimaradás, egy több év. De gyakorlatilag úgy lettem vezető, hogy ez nekem a civil életbe való visszatérést is jelentette egyúttal. Úgyhogy talán azt mondhatom, hogy ez nem a legegyszerűbbek egyike volt, és én ott felültem egy hullámra, és kicsit hagytam, hogy ez sodorjon. Arra emlékszem, hogy az elődömet én régebb óta ismertem, ő volt az, aki megkínált magával az állással, és arra emlékszem, hogy megpróbáltam tőle minél pontosabb képet kapni arról, hogy milyenek az erőviszonyok. És ez alatt azt értem, hogy valahogy a személyiség típusokra kíváncsi voltam, hogy ki milyen pozíciót tölt be, akár olyasmit, hogy ki mennyire dolgozik jól vagy hatékonyan, és akkor így hát a szolgálatvezetőnkkel, illetve ezzel az elődömmel valahogy mind a kettőjükkel beszélgettem, és aztán ezt vetettem össze azzal, amit én tapasztaltam.
Tehát próbáltad feltérképezni.
Igen.
Helyzetet tud, hogy ki kicsoda, kik azok, akik igazán befolyással rendelkeznek, akár a csapaton belül, kik a kemény munkások.
Így van, ez történt.
Hogyha már ez volt ugyebár az első ilyen pozíció az életedben, vagy ez a helyzet, amiben találtad magad, mentálisan mi ment keresztül benned?
Megembereltem magamat, és próbáltam úgy, amit eddig az életben tapasztaltam, az alapján úgy valamit, hogy milyen egy vezető, amiket láttam példákat, stb. Így feleleveníteni. Sok jó példa volt egyébként előttem. Úgyhogy valahogy elképzeltem azt, hogy amit belőlük így jónak láttam, mindegyikükből egyet-kettőt talán, hogy ezeket összegyúrjam, és ehhez próbáltam felnőni.
Milyen jellemzők voltak ezek?
Nekem az olyan fontos volt, hogy ugye egyrészt, amikor engem vezettek, másrészt, amikor mondjuk rokonom vagy bárki csapatot vezetett, engem mindig az érdekelt, hogy milyen a gyümölcse. Tehát, hogy azok az emberek, akiket vezet, azok között milyen légkör alakul ki, azok alapvetően hogy érzik magukat, és nekem ez volt a fő irányelv talán, hogy ezt megvalósítani, és akkor minden olyat átemelni, ami ahhoz segít hozzá, hogy egy jó légkör alakuljon ki. De nem mindenáron a jó légkör a lényeg, hanem valahogy annak a kettőssége, hogy legyen meg tehát értsük meg, hogy mi a feladatunk, és azt tudjuk ellátni jól, és hogyha ez megtörtént, akkor a lehető legjobb hangulatban tegyük mindezt. Tehát gyakorlatilag ez a két fókusz.
Ez nagyon jó. Alapvetően, amikor az ember egy szolgálói vezetői stílusról beszél, akkor nagyon gyakran azt értjük ez alatt, hogy a vezető nem arra fókuszál, hogy az emberek mennyire termelékenyek, vagy milyen számok jönnek, hogy mennyire hatékonyak, hanem hogy a környezet mennyire hatékony. Tehát mennyire tudjuk a környezetet, ha úgy tetszik, hatékonnyá tenni, termékenyé tenni. Mik azok a környezeti dolgok, amikre odafigyeltél?
Szerintem elsősorban nem külsődleges dolgok, amikre itt gondolni kell. Tehát azt éreztem, hogy nagyon sok múlik az én hozzáállásomon, az, hogy én milyen atmoszférát teremtek, mit hozok be. Voltak egyébként...
Nem KVG-b volt az, ami megoldotta a problémát.
Nem, bár volt egy-két ilyen kis reprezentatív újítás, tehát, de arra is persze ügyeltem, hogy mondjuk az elődöm után ne rögtön radírozzak ki dolgokat, tehát hogy ez szerintem egy fontos dolog, valahogy így tisztelettel lenni az örökség iránt, ha lehet ezt így mondani. De volt például egy ilyen, hogy hajléktalanokkal foglalkozunk, és akkor az alapítványt én vezetek, vagy ennek a kommunikációs csapata, ez tulajdonképpen egy ilyen támogatói funkciót tört be. Mi egy külön irodában dolgozunk, és ott az irodában az egyik fal például teljesen üres volt. És nem volt be volt rendezve az iroda, de nem volt kifejezetten feldíszítve. És én valahogy így végig gondoltam ezt, hogy jó lenne, hogy az irodában is megjelenne az, hogy mi a mi szolgálatunknak a lényege, és járt nálunk egy profi fotós évekkel azelőtt, volt egy galériánk, és ezekből a képekből előhívattunk egy jó párat, és ilyen aranykeretben szépen ilyen montásszerűen felraktuk a falra, és onnantól kezdve bármikor vendég jön hozzánk az irodából, leültette oda a kanapéra, és gyakorlatilag ezzel a montázsal néz szembe, és szerintem ez egy kiváló dolog, és úgy éreztem a kollégáimon, hogy valahogy nekik is ez így feldobja, hogy azon a helyen, ott a szemük előtt van, hogy miért dolgozunk. Szóval volt például ilyen. Nagyon érdekes, nekem talán egy ilyen, fontos egy ilyen sorrendiség előtt, tehát hogy megpróbáltam nagyon jól megérteni, hogy mi az, amivel rendelkezünk, tehát mi a reális célkitűzés. És miután ez megvolt, úgy nyilván nem voltunk nagyon elszállva, hogy olyasmit tűzök ki, ami abszolút irreális, és megnéztem, hogy nagyjából mire képesek az emberek, nyilván az alapján, amit ott látok, nem tudom, első benyomásra egy-két hét alapján, és utána, hogyha már reálisak a célok, stb., akkor viszont abban segíteni, és egy olyan atmoszférát teremteni, hogy ők elhiggyék, hogy erre képesek, és ez bennük van. És nekem az a tapasztalásom, most több mint egy éve vagyok ott, nem sokkal több mint egy éve, hogy ez sikerült, tehát hogy elkezdtek belelkesedni, mert érzik azt, hogy egyébként ami ki van tűzve, az reális, tehát nyújtózkodni kell, persze, dolgozni kell, de hogy ez egy reális cél. És azt gondolom, hogy önmagában az, hogy valaki jól mér fel téged, és olyan célt ad, ami elérhető, az egy örömet okoz. Jó érzést. És igazából én azt gondolom, hogy maga az eredményesség atmoszférája az, amit én elsőre kitűztem, és aztán meg is valósult, de nem én csináltam szerintem, hanem valahogy együtt. És talán még egyet mondanék ehhez, hogy valahogy próbáltam áttetsző lenni olyan értelemben, hogy viszonylag világosan kommunikálni azt, hogy tőlem mire számíthatnak. És itt akár az is, hogy én hogyan látom saját magamat, hogy számomra mi a fontos, meg az elvárásaimmal kapcsolatban szintén. Tehát, hogy úgy megpróbáltam úgy tisztán kitenni az asztalra, hogy én ez vagyok, tőlem erre számíthatok, és szerintem ez egy biztonságérzetet ad, ami nyilván, hogyha valaki szorong a főnökétől, meg nem tudja, hogy ezt lépem, akkor az lesz, vagy fordítva, akkor jobban tud figyelni, mert biztonságban érzi tőlem magát, és mivel én eléggé pártatlanul, vagy így objektívan próbáltam hozzáni, tehát elég világosan kommunikáltam, hogy nálam ez a standard, én ilyen eredményeket szeretnék látni, és mindenki jó barátom, aki ehhez úgy járul hozzá, hogy tényleg jó hangulatban, szívesen dolgozva, és azt látom visszacsatolásként, hogy ez így tök jól beválik. Mm-hmm.
Azért nagyon sok dolgot próbáltál változtatni, annak ellenére, hogy ahogy hallom, igyekeztél tiszteletben tartani az előző irányokat, de sok új ötlettel érkezik ilyenkor az ember. Hogyan kommunikálod ezeket a dolgokat? Különösen az érdekel engem, hogy olyan emberekkel szemben hogyan kommunikálod, akik potenciálisan régebb óta vannak ott, mint hogy te elkezdtél vezetéssel foglalkozni, mint olyan. Tehát emberek, akik akár már egy évtizede, vagy még régebb óta ott vannak ebben a szervezetben, és hirtelen te ott vagy vezető személyiség. Mire kell odafigyelni a kommunikációban ilyenkor, a változással szemben?
Havi szinten van csapatnapunk, amikor kicsit együtt vagyunk, nem mindenki az irodában dolgozik, hanem valaki otthonról, stb. És arra emlékszem, hogy ott nagyon jól felkészültem, tehát tényleg olyan prezentációt csináltam, hogy szerintem magas színvonalú volt, valahogy így megmutattam azt, hogy én is dolgozni fogok itt, és ilyen értelemben nem egy irreális dolog, mondjam egy főnökösködésre az, hogyha esetleg utána szóvá teszem, hogy valaki meg nem dolgozik rendesen. Az ott bennem, hogy lehet, hogy azt fogom itt találni, hogy mindenki nagyon jól dolgozik. Tehát például nem volt ilyen bizalmatlanság, hogy na itt aztán rendet kell tenni. Én azt éreztem, hogy először magamra irányulok, és ezt utólag is helyesnek tartom, hogy arra hangolódom, hogy bennem mi az a szint, amit én szeretnék megvalósítani, hogy legyek önazonos ebben, legyek jól, és akkor utána megnézni, hogy hogy állunk ehhez képest, hol vannak a célok, és akkor nyilván adódik az, hogy akkor kivel kapcsolatban milyen véleményem kezd majd kialakulni.
Ön nagyon gyakorlatias hozzáállással álltál neki ennek a dolognak.
Igen, azt tudom mondani, igen.
Mi az, amit csináltál, hogy ha úgy tetszik, így elnyerd a bizalmat, megtartsd a bizalmat, hogy ez a dolog, ez így megmaradjon?
Én egy egészen más háttérből jövök, azt hiszem, hogy magam szemére bizonyítottam. Lehet, hogy non-profitnál való tevékenykedés így 30-as évek elején az nem az államkategória. Én úgy érzem, hogy ezektől az elvárásoktól magam iránt már mentesültem. Uh-huh. Megpróbáltam megérteni, hogy ez a szervezet, amit nek most az irodát vezetem, ennek mi a célja, és milyen lenne az a működés, ami jó lenne. És én azt érzékeltem, hogy azért vagyok ide hívva, és azért vállaltam ezt a feladatot el, mert ezt reálisnak gondoltam, és úgy voltam vele, hogy ha azok, akik itt vannak ebben partnerek, akkor én nagyon szívesen dolgozom velük, de nem kötelező ez. Tehát én megpróbáltam mindent megtenni azért, hogy az a munka, ami elvárt, azt jó hangulatban és jó körülmények között tegyék meg, de nem volt egy ilyen személyes jó indulatkeresés, vagy valami ilyesmi, ezt mondanám.
Ez nagyon jó. Amikor történik egy vezetőváltás, amúgy is általában azért az emberek elég elkötelezettek tudnak lenni a személyhez magához. És amikor történik egy ilyen váltás, szinte elkerülhetetlen, hogy valamilyen szintű fluktuáció ne történjen, hogy emberektől ne kelljen, vagy be legyen egyértelmű, hogy meg kell válni, vagy csak már nem egyfelé tartunk, és szükség van ilyenkor gyakran új emberekre, új forrás bevonásra. Ez hogy ment végbe nálad?
Amikor én oda kerültem az alapítvány irodájába, akkor az elődömmel együtt hatan voltak, tehát én egy 5 fő csoportot vettem át, és az egyszerűség kedvére azt mondanám, hogy egy összesen 3 teljes státusznyi munka volt ott. Az elődöm nyilván, hogy teljes állásban volt, meg én is teljes állásban vagyok, és akkor a többiek ilyen fél meg negyed munkában voltak. És nagyon izgalmas, hogy talán az reális, hogy egy pár hónap kell arra, hogy lássuk, hogy ki hogy dolgozik, és nálunk nagyjából ez egybeesett azzal az idővel, ami után természetes módon is változások léptek fel. Tehát ami nekem egyébként kihívást okozott, hogy volt például egy olyan csapattag, aki hát nálam 30 éve idősebb volt, és ez talán sokak problémája, akik vezetőként elkezdek tevékenykedni fiatalon, hogy hogyan kezelnek egy ilyen helyzetet.
Dupla annyi ideig élsz, mint te.
Így van. Hát és akkor úgy, most mit mondasz? Tehát,
pontosan.
Kerestem így a tisztelet hangját, meg stb., de szerintem jól működtünk egyébként egy idő, például elment nyugdíjba, és akkor ez egy változás volt, aki elment szülni, tehát hogy nagyon sok ilyen átrendeződés volt, és akkor felmerült az, hogy új kolléga is érkezzen, de aztán még úgy tisztultak, hogy az optimális működés az mennyi erőforrás kell, és akkor az derült ki számomra, hogy azok közül, akik ott vannak, pici átrendezéssel, tehát valaki mondjuk félmunkában volt, őt teljesre átvettük, hogy ez megoldható ez a munka. És gyakorlatilag az történt, hogy egy ilyen optimalizálási folyamat során most talán fél vagy 3-4 státusszal kevesebb munkaerő van jelen, és ezzel együtt az eredményességünk pedig nőtt. Uh-huh. Úgyhogy...
Tehát végül kevesebben vagytok?
Kevesebben vagyunk, igen. Jelen pillanatban 2 vannak a csapatban. Tehát 5-ből 2 lett, viszont nagyjából igen, az eredményesség az pedig javult.
Elképesztő. Amikor meghatározod, hogy mi az, amiben szükség van változásra, milyen kritériumaid vannak, vagy mi az, amit szem előtt tartasz?
Igazából ez az egyetlen, amit mondani tudnék, ami igazán meghatározó, hogy bennem egy vízió kialakul, amikor átnézem azt, hogy mi a mi feladatunk. Ugye mi egy szociális segítőközpontnak vagyunk az alapítványa, a mi feladatunk az, hogy kommunikáljuk azt, ami ott történik, és hogy behozzunk annyi pénzt, ami a normatíván túl biztosítja a működésünket. És igazából valahogy először engedem, hogy megkeletkezzen ez a kép, és aztán pedig nem engedem el. Tehát egyszerűen ahogyan történnek a fejlemények, így hétről hétre valahogy ehhez a vízióhoz hasonlítom, megpróbálom belőni, hogy ha ez így folytatódik, stb., akkor ez milyen irányba visz. És én azt tapasztalom, hogy nagyon szépen kiadódik, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ez esetleg, ha rossz irányba kezdünk tendálni, akkor úgy visszakanyarodjunk. És talán még ezt is... idehoznám, és lehet, hogy ezért nem fognak kedvelni engem így a vezetés elmélettel foglalkozók, de hogy nagyon sokat gondolkoztam, és már egy éve itt vagyok, és hogy nem nagyon olvastam vezetésről könyveket, és hogy miért nem. Tehát, hogy amúgy lehet, hogy kellene, vagy ilyesmi, és hogy valahogy azt tapasztalom, meg ezt látom, hogy én nagyon sok éve ráléptem úgy egy ilyen magányos útra, hogy az önfejlesztésnek az útjára, hogy megpróbálok egy normális emberré válni, akármilyen bagatellnek is hangzik ez, hogy minden közegben, ahol megfordulunk, ugye ismerjük ezt, hogy vannak a problémás emberek, vagy a nagyon para vezető, akinek van egy vagy két dolog, amit nagyon rosszul csinál. Uh-huh. És hogy mindenhol megnézni azt, hogy oké, ez nem jó, ezt ne csináld, hogyha te vezető leszel, az nem jó, az se, és egyszerűen így ez nálam már sok ideje tart, és egy picit azt kezdtem érezni, hogy tulajdonképpen biztosan van létjogosultság egy vezetés tudománynak, vagy egy ilyen elméletnek, de talán előbbre való számomra az, hogy a való életben mindentől függetlenül legyek egy normális ember, és akkor nagy valószínűséggel, vagy nekem ez volt a teóriám, hogy akkor lehet, hogy nem fogok beleesni ilyen főnökösködésbe, és akkor itt ilyen példákat mondanék, hogyha valakinek nincs rendben az önértékelése, mint ember, akkor nyilván mit fog? A hatalom nem fog jót tenni neki, mert akkor kap egy olyan eszközt a kezébe, amit valahogy egy ilyen hiányosság betömködésére fog használni. És nyilván ez maradéktalanul nálam sincsen rendben, de azért azt érzem, hogy mióta erre figyelek, meg ez így... Igen, tehát több éve azért ez nálam így az asztalon van, úgy éreztem, hogy aha, igen, értem, hogy ez hogy szokott lenni, de hogy így jó érzés, hogy egyre inkább tudok ettől mentesülni. És érzem, hogy én nem direktben foglalkoztam a vezetés elmélettel, vagy ilyesmi, viszont valahogy a személyiségfejlődés az egy új pozícióban is így gyümölcsöket terem. Talán ezt mondanám.
Na jó, szinte elkerülhetetlen, ezzel abszolút egyet tudok érteni, hogyha egy vezető nem fejlődik, hogyha már ő nem tart sehová, akkor hogyan tudna bárkit vezetni valahol.
Igen.
Mozgásban maradni. Vannak még ilyen fajta, ez nagyon izgalmas, vannak még ilyen fajta taposóaknák, amiket így észrevettél friss vezetőként, ahogy belekerültél ebbe a pozícióba?
Számomra az eredményesség az fontos, tehát, hogy amiért vagyunk, az teljesüljön, és egyébként, ha ezt tudjuk jó hangulatba tenni, akkor tegyük, ha nem, akkor nem, de inkább legyen jó hangulat. De hogyha valaki meg másként gondolkodik erről, és neki mondjuk prioritás az, hogy próbálja megnyerni a jó indulatodat, stb., hogy ezt úgy kezelni, hogy oké, alapvetően én ezen így túl vagyok, azt hiszem, de hogy ő nem, de akkor ezt valahogy jól kezelni. Tehát ez például egy ilyen helyzet, meg aztán nálunk az, hogy mondjuk az intézménynek így több szervezet működik együtt, hogy akkor ugye együttműködés van más munkavállalókkal, akik a másik részlegen vannak, akkor az az információcsere, ami ott zajlik alul, meg a visszajutó információk, az egy izgalmas dolog, hogy ezzel mit kezd ezzel, hogy ezzel kapcsolatban meg egy ilyen türelem, meg elfogadás, hogy mondjam, ez alakult ki bennem. Nem mindenkire igaz, de én elég ilyen kontrollmániás vagyok, szóval nekem például az, hogy elkezdtem így visszahúzgálni a feladatokat, amiket elvileg kiadtam, tehát, hogy szerintem ez nagyon, nagyon fontos, hogy mert ugye ott akkor nincs föltett senki, aki ezt látja, hogy ezt nem kéne visszaszedni, hanem ezt ki kéne osztani, és neked meg az irányt kéne keresni. Uh-huh. Szóval ez például nekem személyesen így nehéz.
Sokan vannak ezzel így. Mi az, ami nehéz volt ebben neked? Tehát úgy kiadd a kezedből a feladatot, a felelősséget.
Hát én attól tartottam, hogy nem lesz olyan minőségű. Uh-huh. És ez persze nagyon nagy képű dolog, mert... De talán lehet, hogy akkor mások is így vannak, ezért azt hiszik, hogy ők csinálják a legjobban, vagy akkor jó lesz, de ettől tartottam. Meg nyilván talán az is, hogy nem látok rá akkor, hogy hol tart. Tehát ha én csinálom az egészet, akkor nem kell erőt, meg energiát fecsérelni erre, hogy akkor lekérdezzem, meg igen, együttműködjünk.
Hogyha már így kontrollmániáról beszélsz, mondtad azt, hogy amikor nekiálltál egy-egy feladatnak, akkor kialakult benned egy vízió azzal kapcsolatban, egy jövőkép, hogy akkor ennek hogyan kéne kinéznie. Uh-huh. De közben része vagy egy nagyobb szervezetnek, uh-huh, aminek megvan a maga jövőképe, a maga vízió. Uh-huh. E között a kettő között volt-e konfliktus, vagy hogyan kezeled ennek a kettő dolognak, a saját fejedben kialakuló víziónak, uh-huh, és a nagy szervezet víziójának a harmóniáját?
Hát azzal kell kezdenem, hogy nekem nagy szerencsém van, mert a szolgálatvezetőnk, aki igazából nekem is a főnököm, ő vele nagyon jó viszonyunk van emberi szinten. Tehát, hogy megvan egy bizalom, és ez szerintem nagyon fontos. Van egy ilyen komfort ebben a kapcsolatban, hogy szabad érvelni, szabad felhozni a saját elképzeléseinket, és hogyha ezeket értelmesnek találja a másik, akkor ez valóban így bekerül egy ilyen közös térbe, és nincsen még élvel elutasítva. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És még ami szerintem könnyebbség, hogy az én értelmezésemben, ugye itt egy segítőközpontról beszélünk, aminek ő a vezetője, és én azt értettem meg, hogy az alapítvány az nem lehet más, mint egy ilyen segéd cirkáló, vagy nem tudom, így az anyahajó körül, aki ott segít, ahol tud. És ez ugye kommunikáció, meg forrásfejlesztés elsődlegesen, de hogy ilyen értelemben én nem csinálok ebből egy ilyen, nem is tudom, ilyen méltóság, vagy méltóságon alulság kérdést, hogy nekem most változtatni kell azon, amit eddig csináltunk. Tehát valahogy így besorolok a mögé, hogy most változnak a prioritások, és ilyen értelemben én fel tudok abszolút ránézni, hogy ha ő azt mondja, hogy megváltoztak a prioritások, akkor az úgy van. Tehát, hogy ezt nem kérdőjelezem meg. Úgyhogy nekem ez az elsődleges, nem tudom, hozzáállásom, én így kezelem ezeket, és nem érzek ebben nehézséget.
Vannak olyan taktikáid, vagy trükkjeid, vagy bármi ilyesmi, amivel így fiatal vezetőként úgy látod, hogy jól működik a csapatnak a motivációja, az ösztönzése?
El kell végezni a munkát. Tehát, hogy, és ezt ilyen nagyon, nagyon hangsúlyosan így gondolom. Tehát, hogy példát kell mutatni. Hallottam ilyen mondást ezzel kapcsolatban, hogyha te vezetőként állsz, akkor a követőid leülnek, hogyha te leülsz, akkor ők lefekszenek. És gyakorlatilag ez van. Tehát tényleg ez van. Ezt tapasztalom, és így menni kell előre, fel kell rakni a lécet, és te neked magadnak is ezt meg kell tenni. Én keresztény emberként imádkozni szoktam a beosztottaimért, és ez nagyon fontos, úgy érzem, hogy amikor ez megvan rendszeresen, akkor a kapcsolatban jobban rá tudok hangolódni, hogy nekik mire van szükségük. Nyilván amellett, hogy a célok azok így érintetlenül maradnak, tehát annak teljesülnie kell, de azon belül egy nagyobb érzékenység szerintem nagyon jó. Úgyhogy talán ez.
Mi az, amit ebből, vagy hogyan kommunikálsz? Van-e bármi a kommunikációdban, ami kifejezetten motivációs vagy ösztönző célzatú, amikor beszélsz velük?
Az a visszajelzés jött, hogy a korábbi időszakkal szemben most jobban beavatva érzik magukat, és az elizgalmas, hogy ez így miért van. Szóval, hogy én például úgy érzem, hogy kitűzöm nagy célokat, amiket én egyébként tisztán kommunikálok is, mert szerintem ez egy fontos dolog, ha nem tudják, hogy miért dolgozunk, vagy nem látják az eredményét, az nyilván nem motiváló, vagy inkább demotiváló. Szóval alapvetően ez, hogy megpróbálom egy ilyen konzisztenciát fenntartani, tehát hogy tényleg amilyen hangot megütök az egyik térfélen, olyat a másikon is, hogy mondtad, hogy a kiszámíthatóság valahol, és akkor ezekkel azt jelenti, hogy például egy évindító prezentációt csinálok, tavaly is csináltam, most is volt egy évzáró alkalom, stb., tehát hogy valahogy az biztos, hogy az intenzív kommunikáció az nagyon fontos, tehát hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetek erre, hogy tudják, hogy hol tartunk, akár részeredményeket látni. Ha mondjuk nyilván pénzt gyűjtünk, és bejön egy nagyobb pénz, akkor erről ezt így megosztani, hogy öröm. Ha valaki, és én is sokszor van, hogy mondjuk támogatók felé valamilyen köszönetnyilvánítást küldünk, és akkor ők meg visszaírnak, mert tök jól esik nekik. Uh-huh. És akkor ezt is a csapatba valahogy, tehát minden, ami kívülről jön, és mi munkánkkal kapcsolatos, az, hogy megosztani, hogy lássák. Mert szerintem nagyon sokszor ez is egy nehézség, hogy nem látjuk a munkánknak az eredményét, és igenis az az eredménye a munkánknak, hogy valaki mondjuk több százezer forintot azért ad nekünk, mert végigcsekkolt a honlapunkat, meg az összes közösségi média oldalt, és egyszerűen ez az egy dolog, hogy látta, hogy az profi, ezért így bizalmat szavaz a szervezetnek, és ez egy óriási dolog, és konkrétan annak a kolléganőnek az eredménye, aki a posztokat időzíti, meg annak, aki a szövegeket írja, stb. Tehát, hogy én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy úgy kezelni az eredményességet, ahogyan arányos. Uh-huh. Tehát, hogy például vezetőként akár el lehetne vinni a tapsot, meg stb., de hogy szerintem az nem elegáns, mert nyilván én is beletettem valamit, de az mondjuk a koordináció része, de az egész eredmény az úgy nem valósult volna meg nélkülük, és ezt éreztettem, és erre nagyon jó a visszajelzés.
Tehát alapvetően bevonod őket a folyamatba is egy bizonyos szinten, és odafigyelsz arra, hogy a sikerélmények azok mindig meg legyenek osztva.
Igen.
Hogy minél inkább.
Igen.
Tulajdonképp, a saját sikerüknek.
Igen, tulajdonképp ez, hogy minél több mindenbe bevonni őket, És talán ebben is azt látom, hogy ha az emberek nincs rendben az önértékelés, akkor ezt talán meg tudja lovagolni, akkor neki lehetnek ilyen kis titkai, vagy hogy akkor ő bizonyos dolgokat lát, amit a másik nem lát. És nekem meg valahogy az a megközelítésem, hogy szeretném őket mindenbe bevonni, és örömbe, bánatba, és vannak olyan felelősségek, amit nekem kell elvinni. Uh-huh. Tehát, hogy ennyi a különbség. De hogy egyébként valahogy egy szinten kezelni önmagamat velük.
Még egy utolsó kérdésem volna, hogy ebben az egész folyamatban, ebben az egész utazásban mi volna talán az a fő tanulság, ami úgy igazán veled maradt, amit nagyon szívesen át is adnál akár olyan fiatal vezetőknek, akik hasonló helyzetben találják magukat. Egy lehetőség érkezik, egy előléptetés, vagy egy új vállalkozást kezdenek, és olyan emberek lesznek körülöttük, akik lehet, hogy tapasztaltabbak, lehet, hogy régebb óta vannak a piacnak ezen a szegmensén. Mit mondanál nekik?
Én bennem az erősödik, és talán ez a leghangsúlyosabb, hogy az önismerettel foglalkozni, ez nagyon fontos, kifizetődő, és önazonosnak lenni, és nem felvenni ilyen klisés, meg a szerephez általában társított vonásokat, ez nagyon fontos. Tehát én ezt élvezem a legjobban, és úgy látom, hogy ennek van a legjobb visszhangja is, amikor valahogy úgy valósul meg a vezetés, hogy az úgy én vagyok. Tehát, hogy érzem, hogy ez nem az, akit próbáltam másolni, vagy akire én akkor felnéztem, hanem hogy igen, elvettem tőle egy-két olyan jelenvonást, ami szerintem fontos, de hogy engedem önmagamat átszűrődni ezen az egészen, és nem ezt meg azt képzelem oda magam helyett. És az egyébként áll kiküszöbölöm azt is, hogy ez a önbizalom hiányos, hogy én soha nem leszek olyan jó, hanem valahogy megengedni ezt, hogy most valamiért nekem szavaztak bizalmat, akkor legyek ilyen, nem tudom. Szóval ezt mondanám.
Ez fantasztikus. Köszi szépen, Kristóf.
Nagyon köszönöm is.
Egy igazán fantasztikus fél órát töltettünk most itt együtt Kristóffal, és rengeteget tanultam én is ebből. Például azt, hogy egy fiatal vezetőnek mennyire fontos egyfajta alázat, egyfajta tiszteletnek a mutatása azzal a szervezettel, azzal a környezettel szemben, ahol beleérkezik. Emellett az is elképesztően fontos, hogy tényleg két lábbal a földön maradjunk, és igyekezzünk elképesztően transzparensek lenni abban, hogy mit is szeretnénk, milyen elvárásaink vannak, és mi személyesen milyen munkát vagyunk képesek vagy hajlandóak beletenni ebben. De mindenekelőtt a saját önfejlesztésünk, a saját jellemfejlesztésünk vezetőként kardinális kérdés. Ez volt a Leadership Fight Club podcast adása. Havonta egy ilyenre számíthattok tőlünk, úgyhogy találkozunk jövő hónapban, ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!